Kedves testvéreim és testvérnők az Úrban! A mai különleges zürichi istentiszteletünk alkalmából köszönetünket küldjük szerte az egész világra, mindazoknak, akik mindenütt szétszólva élnek a mi Urunk Jézus Krisztus drága nevében. Bár minden új nappal, egy nappal közelebb kerültünk Isten dicsőségéhez, mégis hálát adunk az Úrnak, hogy még mindig a kegyelem idején és békességben élhetünk. Milyen egy csodálatos kegyelem, hogy Isten kiválasztott és eleve elrendett minket, hogy meghalljuk az ez időről szóló ige üzenetet, amely a mi tökéletességünkre szolgál. Bárcsak megajándékozna az Úr azzal, hogy mindvégig kitartsunk az igaz tanítás mellett, hogy dicsőséges visszajövetelekor a győztesek seregéhez, a bárány mennyasszonyához tartozhassunk. Legyen, hogy a jó pásztor éppen most felemelje és újból megerősítse hűséges szolgáját, az ige idős hordozóját, és áldja meg és kenje fel az ő ajkát, amelyeken keresztül ezután szólni fog hozzánk. Legyen, hogy a mai prédikáció mindannyiunk számára nagy, örök áldás legyen. Legyen, hogy a mindenható serkentse fel bennünk az ígét az ő szelleme által, hogy megtapasztalhassuk és át is éljük azt, amit hallottunk. Az imádkozás előtt szeretnék felolvasni egy ige szakaszt a Róma 9. részből. Róma 9, a 15-től 23-ig terjedő verseket fogom felolvasni. Azt mondja Mózesnek, kegyelmet tanúsítok az iránt, aki iránt kegyelmes vagyok, és irgalmasságot tanúsítok az iránt, akin megkönyörülök. Ennek megfelelően ez nem valakinek az akaratán vagy futásán múlik, hanem Isten irgalmasságán. Az írás is ezt mondja a fáraónak, éppen ezért hoztalak téged a világra, hogy megmutassam rajtad az én hatalmamat, és hogy az én nevem hirdetve legyen az egész földön. Következetesen tehát Isten könyörületessége gyakorol azzal, akivel akar, és megkeményíti azt, akit akar. És most te azt fogod kifogásolni nekem, hogyan dolgálhatna hát, ki képes ellenállni az ő akaratának. Igen, ó ember, ki vagy te, hogy Istent számon akarod kérni? Mondhatja-e a műtárt a készítőinek, miért csináltál engem ilyennek? Vagy nincs a fazakasnak hatalma az agyak felett, hogy ugyanabból a masszából itt egy edényt készítsen becsületes használatra, ott pedig egy másikat közönséges használatra? De mi történik, ha Isten noha az ő haragját kinyilatkoztatja, és hatalmát megmutatja, mégis nagy türelemmel viseli el a harag edényeit, amelyek pusztulásra lettek készítve, hogy ugyanakkor megmutassa dicsőségének gazdagságát az irgalmasság edényeiben, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Itt az áll írva, hogy minden érdemtelen kegyelem. Nem valakinek az akaratán vagy futásán múlik, hanem Isten kegyelmén. Ma szeretnénk magunkat Isten rendelkezésére bocsátani, nélküle egyáltalán nem tehetünk semmit. Itt az áll írva, hogy minden érdemtelen kegyelem. Nem valakinek az akaratán vagy futásán múlik, hanem Isten kegyelmén. Ma szeretnénk magunkat Isten rendelkezésére bocsátani, nélküle egyáltalán nem tehetünk semmit. Az Úr formáljon minket is edényekké az ő dicsőségére. Az üdvösségre. Hadd imádkozzunk most. Kegyelmes mennyei atyánk, együtt feltekintünk terejád, ahonnan a segítségünk érkezik. Köszönjük, Urunk, hogy örökkévaló evangéliumot és a teljes megváltásod valóság, és hogy ebben megnyugodhatunk. Ó Istenem, emlékezz meg a velünk kötött szövetségről, az értünk kiontott véredről, a nekünk adott minden ígéretedből, és ajándékozz meg minket örök életeddel. Hálásak vagyunk, hogy a te jobb kezed még mindig magasztosan fel van emelve, és megtartja a győzelmet. Légy segítségünkre abban, hogy ne tekintsünk a láthatókra, hanem csak is rád. Micsoda remény és bizalom, hogy te újra eljössz a nagy dicsőségben, és hogy mindannyian terjed tekinthetünk. Áld meg, erősítsd és tartsd meg szeretett Frank testvérünket továbbra is példátlan módon, és érintsd meg őt különösen kézzelfoghatóan fizikailag, a húsvér testben. Áld meg a te egész vérrel megvásárolt seregedet az egész földön, és állíts minket újból a hit és a győzelem talajára. Uram, te olyan jó vagy, kegyelmed soha nem ér véget, és hűséged örökkévalóan érvényes. Uram, minden továbbiakat a te áldó atyai kezedbe helyezzük, és bízunk benned, hogy a legjobb még csak most jön el számunkra. Neked, az egyetlen igaz Istennek jár minden tisztelet, dicséret, dicsőség, hálaadás és imádat az Úr Jézus Szent nevében. Amen. Én is szeretnék mindenkit nagyon-nagyon melegen üdvözölni az Úr drága nevében. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megtarthatjuk ezeket az összejöveteleket. Hálásak vagyunk a bevezető igeversekért, amelyet Baumgartner testvér felolvasott. Ebben hangsúlyozva lett a kegyelem, a kiválasztás, az ígéretek és a hit témaköre. Minden bibliai ígeversnek van egy alapvető magva, és még egy alapvető magja. Mindegyiknek van jelentősége, és valóban érdemes minden egyes bibliai igeverset újra elolvasni, és hálát adni érte az Úrnak. A mai egy nagyon különleges nap számomra. Először is szeretnék mindenkit üdvözölni Svájcban, minden testvért és testvérnőt a Svájcban. Több mint 50 éve minden hónap utolsó vasárnapján itt voltam. Több mint 600 prédikációt tartottam itt, és most ezek a prédikációk világszerte közvetítve vannak, de hadd mondjam el, 1961 óta, amikor először mentem Svájcba Helmut testvéremmel, Zürichbe, hogy részt vegyek a teljes evangélium üzletembereinek találkozóján, azóta a szívem itt maradt. És olyan szoros kapcsolatban vagyunk egymással. És szeretném ma hálámat kifejezni azért is, hogy különösen a Svájc ennyire részt vesz ebben a nagyszerű missziós munkában, a világszerte felmerült költségekkel együtt. Isten áldjon meg benneteket, valamint minden szomszédainkat Ausztriában. Isten áldjon meg benneteket. A három német nyelvű országban kezdtük el, majd az összes többi szomszédos országokba elmentünk, és Isten kezdettől fogva megnyitotta az ajtókat, a szíveket, és így az Úr szava eljutott a Föld végső határáig. Szóval örömmel jöttem Zürichbe mindezen évek alatt, és feltételezzük, hogy havonta egyszer ismét lehetnek összejövetelek, még ha személyesen nem is tudok eljönni, az összejövetelek megtörténhetnek, és akár a közvetítésen, akár a testvérek szolgálhatnak az ígével. Legyen meg az Úr akarata mindenben. Ez a mi őszinte kívánságunk, legyen meg az Úr akarata. És visszatérve a bevezető igeversekre, a kegyelemmel kezdődött, akinek Isten kegyelmes, annak kegyelmes, és akinek irgalmas, annak irgalmas. Akit megment, akit meggyógyít, akinek kinyilatkoztatja magát, akinek megbízást ad, teljesen Istentől függünk, ahogy maga a mi Urunk mondotta, nem én vagyok az, hanem az Atya bennem, ő végzi az ő munkáját. És ugyanaz az Úr a János 5.19-ben azt mondta, ugyanaz az Úr mondta azt is, nélkülem nem tehettek semmit. Isten legnagyobb embere sem tehet semmit Isten áldása nélkül, semmit sem tehet Isten utasításai nélkül, és ma röviden beszélni fogunk arról a tényről is, hogy az Úr nem fejezte be az ő művét a Branham testvér szolgálatával, hanem folytatásra került sor, és az Úr maga fogja befejezni az ő munkáját. De hadd utaljak röviden erre az időre, amelyben most élünk. Mi valamennyien érezzük a tanácstalanságot, mindazzal, ami körülöttünk történik, és pontosan egy év telt el az Ábrahám megállapodás aláírása óta, és a Közel-Keletre nézünk, Izraelre tekintünk, és ezzel kapcsolatosan most mindjárt két igeverset fogunk felolvasni a Bibliából. Az egyik a globális felmelegedésről szól, ez tényleg előre lett jelezve. Ézsaiás próféta több mint 2850 évvel ezelőtt megjövendölte, hogy mi fog történni, amikor az Úr helyrehozza a népének, Izraelnek okozott károkat. Hogy a napsugárzás hétszer fényesebbé, erősebbé válna. És beszélünk a globális felmelegedésről, az éghajlatváltozásról, megoldásokat keresünk, de nincs megoldás. A Szentírásnak be kell teljesülnie, és be is fog teljesülni. Ennél fogva az a fontos, hogy felismerjük, milyen időkben érkeztünk meg valójában. És mindannyian tudjuk, hogy mi mindent jövendölt meg Urunk a Máté 24-ben, hogy mi fog történni az Úr második eljövetele előtt, az Úr második eljövetele után a Földön. De most hadd olvassuk fel a két bibliai részt az Ószövetségből. Kérem, mi Ézsaiás 30. fejezetéből, a 26. versből olvasunk. És a hold fénye olyan fényes lesz, mint a nap fénye. És a nap fénye 7-szer olyan fényesen fog ragyogni, mint a 7 napjának a napfénye, abban az időben, amikor az Úr beköti népe sérelmét, és begyógyítja a sebet, amelyet ejtettek az népén. Igen, tessék, olvassunk még a Jóel 4. fejezetének az első 2 versét. Mert tudjátok jól, hogy azokban a napokban és abban az időben, amikor megfordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, ámen, összegyűjtöm az összes pogány népet, és leviszem őket Josafát völgyébe, és ott fogok velük ítéletet tartani. Izrael miatt, az én népem és tulajdonom miatt, mert szétszórták őket a pogányok közé, és felosztották földemet. Hála legyen az Úrnak, hogy a bibliai proféciákban minden előre ki lett jelentve, aminek be kell következnie. A Szentírás egyetlen proféciája, egyetlen ígérete sem marad beteljesületlenül. És mi mindjárt tudjuk, hogy Izrael népe szét lett szólva a pogányok minden népe között, és pontosan úgy, ahogy olvastuk, és még más szentírási igeverseket is hozzávehetnénk, hogy a napok végén Isten összegyűjti népét minden nemzetből és nyelvből, és visszaviszi őket hazájukba. Voltak bizonyos napok az egyháztörténelem folyamán, a történelem folyamán általában, nem akarunk belemenni a részletekbe, de volt egy 1948. május 14-e, amikor Ben-Gurion kikiáltotta az Izrael államát. És testvérek és testvérnők, hálát adunk az Úr Istennek, hogy ő ölködik az ő szavai felett, és beteljesíti, amit megfogadott és megígért, akár Izraelnek, akár a gyülekezetnek, akár a nemzeteknek, akár a szellemi területen, akár a természeti területen, minden úgy történik, ahogy meg van írva. Még abban a rövid szakaszban is, amelyet Baumgartner testvér felolvasott, 6-szor lett hivatkozva az Ószövetségre. Ebben a néhány versben 6-szor lett az Ószövetségre hivatkozva. Az Új Szövetségben újra és újra hivatkozva lett az, amit az Ószövetségben proféciákban ki lett jelentve, és ami abban meg volt írva, és ami ma is meg van írva. Mennyire hálásak lehetünk azért, hogy kegyelmet találtunk Istennél. Ahogyan az első versben már hangsúlyozva lett, amikor Isten az Úr azt mondta, akinek kegyelmes vagyok, annak kegyelmes vagyok, és akinek irgalmazok, azon irgalmazok. És akkor, ha Mózes szavaira gondolunk, aki buzgó szívből fohászkodott Istenhez, ó Istenem, ha tehát kegyelmet találtam előtted, hadd ismerjem meg a te útjaidat. És akkor meg van írva, Isten megismertette Mózessel az Isten útjait, és Isten Izrael gyermekeivel az ő cselekedeteit. Isten már mindig is embereket használt fel arra, hogy kimondják, hirdessék azt, amit ő elhatározott az ő tervében. És testvéreim és testvérnők, csak egy megjegyzést szeretnék még tenni, ami nem igazán illik ide. Azok, akik tagadják Istent, hadd gondolkodjanak el ezen. Hadd gondolkodjanak el ezen igazán. Én azok közé tartozom, akiknek a legkevesebb ideje van a híreket meghallgatni, de este 10 órakor elhatároztam, hogy meg akarom hallgatni a napi híreket. És az elmúlt napokban volt egy híradó, majd egy nagyon rövid interjú azután valakivel, aki magas pozícióra törekszik velünk a szövetségi köztársasági kormányban, és a neki feltett kérdésekre nagyon elegánsan válaszolt, és az utolsó kérdés, amit feltettek neki, az volt, hisz-e ön Istenben? És a válasz az volt, hogy nem. Azt hittem, hogy utol ér a csapás. Tényleg azt hittem. Azt hittem, hogy utol ér a csapás. Egy ember, aki észszerű válaszokat ad a neki feltett és szegezett kérdésekre, majd az utolsó kérdésre, hisz-e ön Istenben, azt mondja, hogy nem. Arra gondoltam, hogy ez nem lehet igaz. Hogyan lehetnek emberek egy országban, egy keresztény országban, ahol mindenki ünnepli a karácsonyt, nagypénteket, húsvétot, pünköstöt, egy keresztény országban, és akkor az egyik nagy politikus azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben. Szükségünk van ilyen emberekre a kormányban. Bocsássatok meg ezért a megjegyzésért. Térjünk vissza a lényegre. Valóban kegyelem, nem csak hinni Istenben, az ég és a föld teremtőjében, az Elohimban, az egyetlen igaz, élő Istenben, aki a világegyetemet létesítette, és aki aztán látható formában kinyilatkoztatta magát Úrként, Jahvéként. Hiszen mi mindannyian ismerjük a teremtés történetét, és ismerjük nagy részt az Ó és Új Szövetséget is, hiszen Isten az Úr személyesen is tanúbizonyságot tett önmagáról az Édenkertben, beszélt Ádámmal, létezően ott volt, az esti hűvös alkonyatkor eljött a paradicsomba, és közösséget vállalt az emberrel. Ha Ádámot megkérdezték volna, hisz-e ön Istenben? Igen. Mi lett volna a válasza? Testvérek és testvérnők, csak akkor, ha személyesen megismertük Istent, ha hallottuk a hangját, a szavát, akkor nem csak hiszünk Istenben, akkor el is hisszük, amit Isten mondott a szavában. És ez magában foglalja mindazokat, akik ebben az időben hisznek az isteni üzenetnek, és szívből elfogadják azt, mert aki hisz Istennek, ahogy Ábrahám hitt Istennek, az részesül az ígéretben. Isten soha nem megy el üres szavakkal. Minden alkalommal, amikor Isten szólt, ígéreteket, utasításokat adott. Isten soha nem mond üres szavakat. Így hát hálát adunk Urunknak az Ószövetség összes profétáiért, akik személyesen ismerték Isten, személyesen hallották hangját, látták az ő dicsőségét, mint Ézsaiás proféta, aki aztán hallotta a hangot, hogy az Úr elküldte őt. Testvérek és testvérnők, voltak férfiak, igen, Isten emberei az Ószövetségben és az Új Szövetségben. Milyen gyakran tettem erről hangosan és tisztán tanúbizonyságot az elmúlt 55 évben. Napjainkban sokan tanúskodnak arról, ami ma történik. Annyi evangélium hirdetése, annyi hitirányzat, programok, evangélisták, igen, az egész vallásos világ tele van programokkal. De hol található meg Isten? Hol vannak az ígéretek? hol teljesülnek be a Szentírás ígéretei? Kit bízott meg Isten, hogy közhírré tegye az ő igéjét a mi időnkben? Ezt is tényleg újra és újra el kellett mondanunk. Az új szövetség Isten természet feletti munkájával kezdődik el. Gábriel angyal eljön Zakariáshoz, Máriához. Természet feletti dolgok történnek mindenütt, mert a bibliai proféciák beteljesednek. És akkor megjelenik egy Isten embere a Jordannál, és hirdeti az isteni ige üzenetet. Aztán küldöttek lettek hozzá, kiküldve. Nekik meg kellett kérdezniük tőle, hogy ki ő. Igen, és te vagy így is? Nem, nem vagyok az. Nem vagy a Krisztus? Nem, nem vagyok az. Te vagy a proféta? Nem, nem vagyok az. Igen, hát ki vagy te voltaképpen? Ki vagy te valójában? És János megadja a választ a János evangéliumának első fejezetében, a 23. versben. Én vagyok annak a hangja, aki a pusztában kiállt, készítsétek elő az utat az Úrnak, készítsetek utat a mi Istenünknek. Tehát nem csak evangélistaként teljesítette az ő szolgálatát, hanem egy isteni elhivatás az üdvösség isteni történetéhez kapcsolódó szolgálat. És ezért mindazok, akik hittek keresztelő Jánosnak és üzenetének, nem csak hívőkké váltak, hanem meg is keresztelkedtek. Ez volt a megerősítés, az igazolása annak, hogy valójában hittek. És a mi Úrunk is kihangsúlyozta ezt. Aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig megmarad az ő hitetlen állapotában, az elkárhozik. Amint azt már gyakran mondtuk is, és Branham testvér különösen hangsúlyozta, a hitetlenség a legszörnyűbb bűn, ami a Földön létezhet. Aki megkérdőjelezi azt, amit Isten mondott, és ezt a sátán tette. A sátán megkérdőjelezte azt, amit Isten mondott Ádámnak, és belevonta Évát is. Avagy tényleg azt mondta volna Isten, így jött létre a kétség és a hitetlenség, a bűnbeesés, az Istentől való elszakadás, a halál. Testvérek és testvérnők, ezért jegyzi meg Pál apostol, hogy egyikötökben se találtassék a hitetlenségnek egy szíve. A hitetlenség elválaszt Istentől, a hitetlenség halálos kimenetelő. Elég. Nincs tovább. Egyáltalán semmi több. Nincs tovább. Nem jön egy második prédikáció, semmi több. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Végleg kiselejtezi magát. Vége mindennek. És ez azért olyan fontos, hogy higgyük el, amit a Szentírás mond. De nem csak azért, hogy elhiggyük, amiről a Szentírás beszámol, ami Ábrahámnak lett mondva, ami Noénak lett mondva, ami Mózesnek lett mondva, ami a prófétáknak lett mondva, ami Péternek lett mondva, ami Pálnak lett mondva, vagy hogy megismételjük a Bibliában leírtakat, hanem azért, hogy személyes kapcsolatot teremtsünk Istennel. És a hit az ige hirdetésből származik, az ige hirdetés pedig Isten igéjéből. Engedjétek meg, hogy ma visszatekintsek életem egy különleges napjára. Tudom, hogy nem mindenki szereti hallani, ha természet feletti tapasztalatokról számolok be, de ugyanígy tanúsíthatom, hogy biztosan van elég testvér és testvérnő, akik annyira boldogok, szívből örülnek, hogy Branham testvér szolgálatával nem ért véget minden, hanem bekövetkezett egy folytatás. Ma egy héttel ezelőtt volt szeptember 19-e, egy különleges nap. 1976-ban a kanadai Edmontonban egy különleges napon, vasárnap. Testvérek és testvérnők, senki sem tudja elképzelni, mit jelent valóban hallani az Úr hangját ezekkel a fülekkel. És úgy elgondolkoztam ma és tegnap is, hogy az Úr hangja, bocsánat, ha most ilyen tisztán kimondom, minden egyes alkalommal írásbeli németségben szólalt meg. Soha nem lehetne mondani, hogy ó, ez lehet bajorországi hangnemben, ez lehet ausztriai hangnemben, ez akár svájci is lehetne. Minden alkalommal, minden egyes alkalommal tiszta némettel, tisztán és világosan kiejtve minden egyes szót. De ez csak úgy mellékesen. Testvéreim és testvérnők, azt a bizonyos hétvégét, 1976. szeptember 18-án és 19-én az örökké valóságba és magammal viszem. Tényleg egy szombati nap volt, amikor Donny Pablitz testvér meglátogatott a házban, ahol igen, a szállásom volt, és arról beszélt, hogy Isten milyen nagy dolgokat tett az egész világon, mióta Branham testvér hazament ennyi éven keresztül. És azt mondta, Frank testvér, Isten felhasznált téged arra, hogy az isteni üzenetet az egész világra eljuttasd. Mondd csak, nem kellene a te szolgálatodat is megírottan találni a Bibliában, ahogy Branham testvér szolgálata is megtalálható a Bibliában. Valójában szóba vágtam, mintha áthajtottam volna a szájn, és azt mondtam, kérlek, hagyd abba ezt a buta beszédet, kérlek, hagyd abba egy másik témát. És rátértünk más témákra, amelyekről beszélgettünk. Ez szombaton volt, délelőtt 10 és 11 óra között, és én csak azzal fejeztem be, hogy hogyan lehetne az én szolgálatomat megírva találni a Bibliában. És másnap reggel besütött a nap a szobába, én fel voltam öltözve, oda nyúltam, hogy megfogjam a Bibliámat, felálltam, hogy olvassam, és ahogy halljátok a hangomat, én szolgám, én kineveztelek téged a Máté 24. fejezetének 45-től 47. terjedő verse szerint, hogy az ételt a maga idejében kiosszad. Ez annyira igaz, amennyire Isten él, amennyire igaz, hogy a Bibliában írva áll. A versek is 100%-osan meglettek nevezve. A mindenható Isten és a Szentírás legyen tanúja annak, hogy Isten nem csak a Máté 24-et nevezte meg, hanem a 45-től 47-ig terjedő verseket is. Amint tudjátok, a többi versek a 48-tól 51-ig a bolond szolgáról beszélnek, aki azt képzeli magáról, hogy neki is van valami mondani valója. De ez nem a mi dolgunk. Ez már mindig is úgy van, hogy Isten elküldi az ő szolgáit, és az ellenség is elküldi a sajátjait, hogy Isten embereit megbízhatatlanná tegye. De most hadd olvassuk fel az ige szakaszt valójában. Kérlek, Bob testvér, Máté 24, 45. verstől a 47. terjedő versekig. Ki tehát a hűséges és okos szolga, akit az ő ura az ő szolgái fölé helyezett, hogy adjon nekik eledelt a maga idejében? Üdvösségre vezető állapotban van az a szolga, akit az ő ura az ő visszajövetelekor ilyen tevékenységben talál. Bizony, mondom nektek, őt fogja minden vagyona fölé helyezni. Hála legyen az Úrnak, bocsássatok meg, hogy túl korán elkezdtem. Hála legyen az Úrnak. Mindannyian együtt olvastátok, áhítatosan együtt olvastátok végig. 1976. szeptember 19-éig a kérdés így hangzott. Kicsoda tehát a hűséges szolga, akit az Úr a szolgálattevői fölé helyezett? Kicsoda? Ez volt a kérdés, amióta meg lett írva az új szövetség. Kicsoda a hűséges és bölcs szolga? Tehetek-e én arról valamit is? Tehetette Abraham testvér valamit is arról, hogy egy isteni elhivatást kapott? Tehetette Pál apostol, tehetette Péter, tehetette Jakab, tehetette Mózes, Ézsaiás, Isten bármelyik embere bármit is annak érdekében, avagy kikövetelte-e magamnak, gondoltam-e valaha is, hogy az Úr beszélni fog hozzám? Kérlek, higgyétek el nekem, egyszer sem. De Isten, Isten, és az Úr dönti el, hogy mit tegyen. A kérdés tehát az volt, hogy kicsoda tehát az a hűséges és bölcs szolga, akit az Úr a szolgassága fölé helyezett. Nem csak az utolsó ige üzenetet hirdetni, hanem a szolgáló testvéreknek Isten megbízásából megmondani, hogy nem mehetnek túl azon, ami a Bibliában meg van írva, hogy ne tanítsanak idegen tanításokat, ne értelmezzenek, soha ne jöjjenek azzal az állítással, de a proféta ezt vagy azt mondta. Mindent, amit a proféta mondott, be kell legyen illesztve a Bibliába. És a proféta azt mondta, semmit sem fogadjatok el, ha csak nincs megírva a Bibliában. A proféta annyiszor megismételte a Jelenések könyve 22. fejezetét, hogy semmit sem szabad hozzáadni Isten írott ige szavához, és semmit sem szabad elvenni belőle. És röviden összefoglalva, mégiscsak ez volt Isten megbízatása. És az én megbízatásom valóban egy kétszeres módon történt. Ezt mindnyájan tudjátok. Nem csak a mai nap óta, 55 éve tudjátok, amit az Úr 1962. április 2-án mondott nekem. Testvérek és testvérnők, a mindenható Isten előtt mondom az igazat. Nem akarok belemenni ennek az elemi élménynek a részleteibe, amikor kilettem véve a hústestemből, és láthattam, ahogy széttárom a karjaimat, és azt mondom, szeretett Uram, nem fognak rám hallgatni, és ő így válaszolt, én szolgám, eljön az idő, amikor hallgatni fognak rád. De itt van a két pont. Elküldelek téged városról városra, hogy hirdesd az ígémet. Ez volt az első. És a második, nagy éhínség fog jönni. Biztosítsátok magatokat élelemmel és táplálékkal. Ebbe sem megyünk bele a részletekig, de Isten profétája a mi időnkben 1962. április 1-én azt mondta, nem tudom megtenni az utat a Svájcba. Vissza kell mennem Jeffersonville-be, hogy elraktározzam az élelmiszereket. Istennek ugyanaz az embere beszélt az első pecsétben arról, hogy az élelem el kell legyen raktározva. a hetedik pecsétben kétszer is, mindjárt az elején, és mindjárt a végén. Neville testvérnek azt mondta az elején, most már el van raktározva az élelem. És a végén azt mondta, ha én nem fogom elvégezni, akkor Isten majd talál valakit, akit erre a feladatra felhasznál. De Isten eme embere 1962. december 3-án azt mondta nekem, az étel, amit el kell raktároznod, az ez időről szóló ígéretben adott íge, és megtalálható a hangszalagra rögzített prédikációban. Majd hangsúlyozottan és nyomatékosan kérlek, várj az élelem kiosztásával addig, amíg megkapod a maradék élelmet. Testvérek és testvérnők, az isteni üdvösség történet utolsó szakaszában vagyunk. Mi nem vagyunk akármilyen missziós munka, nem? Minket Isten elrendelt arra, hogy hirdessük az ígét, a tiszta ígét, a szent ígét és az ígéreteket, amelyek az időre lettek adva, egészen a Branham testvér szolgálatát is beleértve. Kérlek, nézzetek egyszer körül a világban. Hány karizmatikus, hány evangélista létezik a saját programjaikkal? Hivatkozott-e közülük akár egyetlen egy is az Úr által a mi időnkre adott ígéretre? Íme elküldöm hozzátok íjést, a prófétát, az Úr nagy és rettenetes napjának eljövetele előtt. Beszélte ezek közül az emberek közül egy is valaha arról, hogy mi az, ami most igazán fontos a gyülekezet számára. Mindannyian megmaradtak a Szent Háromság tanúba, a Szent Háromság keresztségben, az egyházaikban, a gyülekezeteikben, a missziós munkájukban. Egyetlen egy sem tért vissza Istenhez, az ígéhez és az íge üzenethez. És kegyelemből mondhatjuk, hogy tetszett az Úrnak, hogy tényleg a kezdetektől fogva, 1949-től kezdve, amikor először hallottam Hal Hermantól, hogy milyen szolgálatot végez William Branham, és hogy Isten mit tesz rajta keresztül, a szívem feldobbant, és ott volt valami, amit nem tudok megmagyarázni. És így Isten gondoskodott arról, akár 1953-ban, 1955-ben, 1958-ban, 1962-ben volt az, hogy mindezekben az években Isten tényleg gondoskodott arról, hogy Branham testvér minden prédikációját elküldje nekem mindazokban az években, amikor még élt. És hogy közvetlenül tájékoztatva lettem arról, hogy Isten most mire készül. És testvérem és testvérnők, egyszerűen adjunk hálát az Úrnak. Már korábban is voltak nyitott ajtóim, már az 50-es években, 1958-ban prédikáltam már a szomszédos országokban. 1960-ban már én kellett volna a C.L. Osborne-nak az Európa menedzsere legyek, aki akkoriban az egyik legnagyobb evangélista volt. De Isten minden csodálatos módon irányított. De hiszen mindannyian ismeritek a többi tapasztalatokat, többet nem is kell mondanom róluk. Most visszatekintek ezekre az évekre, és hálát adok az Úrnak az összes nyitott ajtóért. Én pedig igen mondtam, hányszor prédikáltam Zürichben az elmúlt 50 évben. És megemlítettem, hogy ma már a 80-as évek prédikáció is mind hallhatóak világszerte. De pontosan így nyitotta meg az Úr az ajtókat az összes szomszédos ország felé. Pontosan 30 alkalommal voltam Romániában, pontosan 23 alkalommal Indiában. 17 millió légi mérföldem volt. Minden hónapban utaztam, mindent magamra vállaltam, minden időeltolódást, minden éjszakai járatot, mindent, ami jött és ment, mindent magamra vállaltam, csak hogy közhírré tegyem ezt az utolsó szent ige üzenetet. És ahogy Branham testvér kihangsúlyozta, a végnek olyanná kell válnia, mint a kezdet is volt. Isten képes volt őt felhasználni arra, hogy biblikusan átrendezze az istenségről, a keresztségről, alapjában véve mindenről szóló bibliai tanításokat. És köszönjük az Úristennek, hogy kegyelmet találtunk ő előtte, a mindenható előtt, a szolgálatért, amelyet Branham testvéren keresztül teljesíthet, hogy egy proféta jön, mint Illés. Illésről pedig azt írja, hogy felállította az oltárt, és Isten tűzzel válaszolt, és az emberek szíve vissza lett térítve Istenhez. Ugyanez történt a mi időnkben is. A tanítás, a tiszta tanítás mindenről, a kiválasztásról, az összes ígéretekről. Fogadjuk el mindannyian, amit Baumgartner testvér felolvasott. Itt szó van a kegyelemről, a hitről, az ígéretről. Minden benne van. És Isten igazi gyermekeinek részük van abban, amit Isten jelenleg tesz. De hadd legyen az is megemlítve még, Branham testvér lábai 15 országban jártak, és az ő hangjával 12 országban hallották meg az emberek Isten igéjét, de ezek mind evangelizációs jellegű prédikációk voltak, csak az ő hazamenetele után került sor az ige üzenet a teljes kinyilatkoztatott szent ige hirdetésére. És tudjátok, mennyi bibliai igerészeket használunk a prédikációnkban. Az Ó és Új Szövetséget egymással való összefüggésben. Senki sem tehet arról, hogy Isten kimondott egy elhivatást, De én hálát adok az Úrnak. És akkor megvan írva, ha én küldök valakit, és ti befogadjátok őt, az engem fogad be. És aki befogad engem, az befogadja azt, aki engem küldött el. Nehezemre esik kimondani, de mától kezdve talán mindenki tudja, hogy akik nevetnek és kunyolódnak egy isteni elhivatáson, átkazolnak rajta, és a saját útjukat járják, kérlek, tegyétek fel őszintén a kérdést, ha kegyelmet találtatok-e Istennél. Aki most kegyelmet talál Isten előtt, annak megismerteti az útját a gyülekezettel egészen a tökéletességre jutásig. Annak tudatára adja, hogy William Branham milyen jellegű küldetést hajtott végre, és Isten ezerszer megerősítette ezt. És pontosan így tudja most mindenki, amikor megkérdezik, kicsoda tehát a hűséges és bölcs szolga. 1976. szeptember 19-e óta maga az Úr adta meg a választ. Hadd lássuk, hol kötnek ki mindazok, akik elhaladnak mellette. Azok, akik nevetségessé teszik, hadd lássuk, hol kötnek ki. És hadd lássuk, hova jutnak mindazok, akik most őszintén és becsületesen hiszik, szívből hiszik, hogy személyesen tanúi vagyunk, és átéljük az üdvösség isteni történetének utolsó részét, hogy nem csak arról tudunk beszámolni, amit Isten tett Branham testvér szolgálatában 1933-tól 1965-ig, hanem arról is, amit Isten azóta tett emberek millióiban, minden népen és nyelven kegyelemből. És egy megszámlálhatatlan sokaság lesz, akik szívből hisznek, elhívottak, elkülönítettek, és velem együtt viselik a gyalázatot. Mert mindazok, akiket az Úr elhívott, mindenféle gyalázaton mennek keresztül. De hála legyen az Úrnak, hogy ő gondoskodott arról, hogy Isten szent szavát eredetiben hallhatjuk, és hogy amikor üzenetről beszélünk, tudjuk, hogy Isten szent szavát véljük ezzel. És ugyanígy hadd mondjam el még egyszer, elküldelek téged városról városra, hogy hirdesd az én ígémet. Ez az első része, és erre felhívta a figyelmemet az Úr, még Marcelben, amikor így szólt, én szolgám, állj fel, és olvasd el a 2. Timóteus 4. fejezetéből az első 7 verseket. Ez neked szól. És ott van megírva, hirdest az ígét, akár alkalmas az idő, akár alkalmatlan az idő. Testvéreim és testvérnők, nem történeteket mesélek nektek, hanem azt, hogy mit tett Isten kegyelemből a mi időnkben. Legyen, hogy minden szolgáló testvér tisztelje szívből, hogy az, amit Isten Branham testvérre rábízott, rám bízta, és hogy Isten kegyelméből képes voltam azt továbbadni az egész szolgaságnak szerte a földön, minden nemzetben és minden nyelvben. És a legvégén csak egy szív és egy lélek létezik, nem marad semmilyen nyitott kérdés, maga az Úr fog felemelkedni és tökéletesíteni fogja az elkezdett megváltási művét, amely a mi időnkben valóban a befejezéshez közeledik. Maranata, a mi Urunk visszajövetele az ajtó előtt áll. Az idők jelei, minden jel erre mutat. De a legfontosabb dolog számunkra az, hogy higgyünk, hogy elfogadjuk Isten minden ígéretét. Még egyszer Zürichből azt mondjuk minden nemzetnek és nyelvhez intézően, a mindenható Isten áldása nyugodjék meg mindannyiótokon, különösen az egész szolgaságon, az Úr Jézus szent nevében. Halleluja. Amen. Amen. Álljunk fel, és adjunk hálát még. Bob testvér fog még imádkozni. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked a te drága ígédet, amelyet hallottunk. Köszönjük neked a Branham testvér szolgálatát, aki elraktározta az élelmet. Köszönjük neked a Frank testvér szolgálatát, a te hűséges szolgádat, akire az étel elosztás feladatát rábíztad. Köszönjük, hogy megengedted, hogy fültanúi és szemtanúi lehessünk ennek a szolgálatnak. Te a szívünkhez szóltál. Köszönjük a Szentírás minden szavát. Kegyelmet adtál nekünk, hogy higgyük, amit a Szentírás mond. Ez nem a mi érdemünk, Uram, hanem kegyelem, amivel megajándékoztál minket. Áld meg népedet Zürichből, világszerte, mindazokat, akik hallották és hisznek ebben az ige üzenetben, ebben az utolsó ige üzenetben. Mindenért téged illet a hála az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen.
Lass mich sein.